Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Csaba László közgazdász akadémikus. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
De 17 éve hagyományosan az aréna sorozatot minden évben önnel kezdjük, gazdasági kilátások, esélyek, ezt tesszük ma este is ez lesz a témánk. Kezdjük talán onnan, hogy van még egy fontos évforduló, ugye nagyjából 10 évvel ezelőtt tört ki a gazdasági válság, a legutóbbi nagy gazdasági válság. Az eurozóna helyzete mennyit változott 2008 óta, hogy látja?
Hát azt gondolnám, hogy az eurozónában alapvető jelentőségű változások mentek végbe, ami hát az egész Európai Uniónak a struktúráját átalakította. Úgy is lehet fogalmazni, hogy létrejött egy kétsebességes Európa, az eurozónán belüli és az eurozónán kívüli Európa. Rövidre fogva, az angolok távozását az váltotta ki, hogy ők, mint egy nagy, hagyományos tengeri hatalom, atomhatalom, gyarmati hatalom, Egyesült Államokkal speciális kapcsolatokat fenntartó állam, világ egyik pénzügyi központja, egyszerűen nem tudták azt bevenni, hogy van ő fölöttük valami. Tehát értve ezen egyfelől az Európai Bíróságot, amely hozott olyan ítéleteket, ami felülbírált angol bírósági és angol közigazgatási döntéseket, és másfelől az Európai Központi Bank, amelyik hozott döntéseket, és a harmadik, ami talán ebből a szempontból a legfontosabb, ugye, hogy létrejött a, amit egy kicsit ugye szokásos túlzással költségvetés és bankuniónak nevezünk, tehát egy olyan szabályrendszer, ami a gazdasági rendszer egésze szempontjából fontos bankoknak az irányítását egy központi hatóságra helyezte. Ez a központi bankfelügyelet az Európai Központi Bankhoz van telepítve, nem része az Európai Központi Banknak, mert a pénzellátás szabályozása és kapcsolt része ez egy külön terület, de vele egy szervez, egy épületben, külön szervezetben működik az Európai Bankfelügyelet. És ennek igen messze menő jogosítványai vannak a nagy bankok működésével kapcsolatban, beleértve mondjuk a megelőző jellegű beavatkozást is. És hát emellé tartozik az, amiről nagyon keveset beszélnek, mert nem látványos, hogy az Európai Központi Bank megváltoztatta a maga működési módját. Ugye az a sokat idézett mondat Mário Draghi elnöktől, hogy az Európai Központi Bank mindent megtesz annak érdekében, hogy az eurozónát megmentse, az azt jelentette végső soron, hogy az Európai Központi Bank egy sor eszközön keresztül lényegét tekintve korlátlan likviditást biztosít a tagállamok számára, az euróövezeti tagállamok számára, ezen belül célzott módon vásárolott először a másodlagos, majd az elsődleges piacon államkötvényeket, célzottan vásárolt nagy cégeknek a részvényeit, aminek az eredményeként az Európai Központi Bank ugyanolyan értelemben végső hitelezővé és így teljes értékű központi banká vált, mint mondjuk az Egyesült Államoknak, vagy Angliának, vagy Japánnak a jegybankja. Na most ezek alapvető jelentőségi fordulatok, mert nem beszéltem még az Európai Stabilitási Mechanizmusra, az egy 705 milliárd euró értékű állandó válságkezelő alap és a bank határon átnyúló bankszanálási mechanizmusról, Single Resolution Mechanism-nek hívják angolul. Most, amiket most elmondtam, ennek a révén az Európai Unióban létrejött egy nemzetek feletti, technokratikus, gazdasági logikát követő kormányzati struktúra, amihez képest azok a viták, hogy most akkor mi lesz a mezőgazdasági támogatása, ezek elenyészőek. Hát mind összegében, mind jelentőségében. Itt létrejött egy olyan nemzetek feletti struktúra, amelyik bizonyos értelemben befejezte a közös piacot, tehát ha ugye volt ez a egy piac, egy pénz program, ezt befejezte, és ennek következtében ugye ketté vált Európa, azok, akik bent vannak, azokat mindenféle szabályok kötik, és akár támogatták, akár nem ezeknek a megoldásoknak a kialakulását, élvezik ennek az előnyeit, és köti őket a táncrend, és azok, akik pedig hát ebből kimaradtak, azok vagy úgy viselkedhetnek, mint az angolok, hogy egyszerűen elhagyják a hajót, és azt mondják, hogy nekünk nem parancsol senki, vagy pedig hát elfogadják azt, hogy hát örök cserejátékosként vannak jelen, ugye ismerünk nagy híres játékosokat, ugye én emlékszem arra, amikor német bajnokságban Mario Götzét, ugye 50 millió euróért meglette a Bayern München, utána nem játszott, mert Guardiolának az elképzelésében nem illett bele, aztán három év múlva, 24-25 évesen féláron ugye visszavásárolta őt a Borussia Dortmund. Ugye én most azért mondom a Mario Götzét, hogy egy olyan játékosról van szó, aki ebben az időszakban a német válogatottban állandóan játszott, ahányszor játszott, gólt rúgott, tehát egy óriási nagy sztár volt, csak hát a Bayern Münchenben nem fér bele. De most aki bent van az Európai Unióban, de nincs benne a monetáris unióban, az egyfajta Mario Götze, aki egy nagyon kitűnő játékos, akit sokra értékelnek, szeretnek, mindenki el tudja mondani, mi minden jó benne, csak éppen nem játszik. És hát ez egy alapvető fordulat, azért ilyen fokú kettészakadás az európai integráció történetében nem volt, ilyen fokú partvonalra szorulás azok részéről, akik nem vesznek részt az igazi nagy döntésekben nem volt, és hát ugye ennek következtében lehet azt mondani, hogy de ez nem elég demokratikus, nem ilyen, nem olyan. Én nem azt mondom, hogy ami most itt létrejött, ez minden világok legjobbika. Én megállapítom, mint elemző, hogy az Európai Unió alapvetően átalakult, létrejöttek benne nemzetek fölötti hatáskörök, nem azt, hogy létre fognak jönni, meg hogy célszerű lenne, meg hogy szeretnénk el. Ez létrejött, ez egy ténykérdés. Egyszerűen másként működik, mint egy évtizeddel ezelőtt. Konkrétan a kérdésére válaszol. Ennek következtében nem fordulhat elő újra az, hogy egy-egy országnak a bankrendszerét támadják, meg nem fordulhat elő az, hogy egy-egy ország bankja annyira le van gyengülve, amikor jön egy változás, hogy nincs felkészülve a változásukra, mert úgynevezett stressz teszteket visz végbe ez az Európai Bankfelügyelet. Kialakulóban van a közös betétbiztosításnak a rendszer, ez még nincs meg, de hamarosan meg lesz. Nem fordulhat elő az, hogy egy viszonylag csekély összeggel megtámadjanak egy országnak a pénzügyi rendszerét, mert ez a bizonyos stabilitási mechanizmus, ez egy akkora összeg, majdnem 5 évi, az Európai Uniónak majdnem 5 évi költségvetés, ami ott van, és ez az alap, ez további pénzeket tud mozgósítani, sok 100 milliárd euró vagy dollár értékben. Ugye ennek következtében nem fordulhat elő az, hogy ugyanaz a típusú válság újra elérje az európai államokat, illetve hogy olyan készületlenül érje, mint ami egy évtizede ezelőtt volt. Alapjaiban átalakult ez az együttműködés, aminek vannak politikai vonatkozásai, és vannak gazdasági vonatkozásai, de a legfontosabb, hogy az Európai Unió nem arról szól, mint ami a tankönyvekben, vagy a 10 évvel ezelőtti állapotokban szerepel, hogy a mezőgazdasági támogatás, meg a nem tudom én, hogy most akkor ilyen-olyan környezetvédelmi szempontokat hogyan érvényesítenek, hanem arról szól, hogy egy nagyon erős, kötelező erejű, egymással összehangolt banki és költségvetési játékszabályrendszer alakult ki, amiből az unió némely tagállama kimaradt.
Hogy látja, az eurozóna ez alatt, a 10 év alatt megoldotta az alapvető problémáit, amelyek például a görögválsághoz is vezettek?
Én azt gondolom, hogy az euróvezet az ugye egy nemzetközi szabályrendszer, ami a nemzeti szabályrendszerek fölött működik. Amit ebben a nemzetközi játékszabályrendszerben meg lehetett oldani, azt túlnyomó részt megoldották, ez a bizonyos bank közös betétbiztosítás, ez még nincs meg, de az összes többi megvan, tehát ilyen értelemben a pénzpiacon befejezték a közös piacot. Hátra van még ugye az úgynevezett tőkepiaci unió, amin dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a jelenleg földarabolt európai tőkepiacokat is egy azonos felügyelettel, egy azonos szabályrendszer szerint működtessék. ennek a két elemnek, tehát a tőkepiaci uniónak és a betétbiztosításnak, hogy kivételével az unió mindent megoldott. Ez nem azt jelenti, hogy minden tagállam megoldotta a nehézségeit. Az ember elnéz mondjuk Franciaország állampénzügyi kimutatásaira, hát ez csak a különösen erős idegzetűeknek tudom javasolni, mert ugye évről évre rosszabb. Spanyolország hasonlóképpen minden évben bejelentjük, mert túl vannak a nehezén, aztán nincsenek. Olaszország hasonlóképpen, tehát van, és hát természetesen Görögország sincs jó állapotban. Ezek az államok, ezek nyilvánvalóan nem oldották meg azokat a pénzügyi és különösen intézményi, szerkezeti nehézségeket, amikkel ők küzdenek, és egy új világgazdasági válság őket igen súlyosan érinteni, de ez nem a teljes erről vezet. Hát azért Németország, ami a mi szempontunkban a legfontosabb, az egy lendületes növekedési pályán van, és csak csöndben mondom, hogy a német adósságráta az visszatért az egy évtizeddel ezelőtti szintre. Tehát nem igaz az, hogy a mai világban, kérem, hát csak adósságot lehet csinálni, hanem a németek azok, ahogy a tankönyvben, régi tankönyvekben szerepel, ugye rossz időkben költekeznek, jó időkben visszafizetik az adósságot, és ezért, ha jön egy következő válság, megint lesz mondjuk arra, hogy költekezzenek, és a növekedési veszteség nélkül tovább menjenek. De ugyanúgy el lehet mondani, hogy kevésbé fejlett államokat kiemelném én ugye Észtország, Lettország, Litvánia esetét, akik nem nagyon fejlett államok, de lendületesen növekednek, és az erővezet tagságából profitáltak, ki lehet emelni Szlovákiát, aki az erővezetben van, és ki lehet a nem erővezeti országok közül emelni Romániát és Lengyelországot, akiknek a gazdasága jó állapotban van, növekszik, és profitált az elmúlt évtizedből. Tehát a mondandóm az, hogy az erővezet, mint egy közös játékszabálya maga területén megoldotta azokat a kihívásokat, amikkel egy évtizeddel ezelőtt szembesült. A tagállamok egy része megoldotta, egy másik része meg nem oldotta meg.
Egy ilyen évindító beszélgetésben egy-két évvel ezelőtt említette azt egyebek mellett, hogy a biztonság vagy a béke ára nem jelent meg hosszú ideig az európai gazdaságban. Hogy látja, megváltozott a helyzet? Például a külbiztonságnak, akár a NATO költéseknek, vagy a költségeknek, vagy akár a belbiztonságnak az ára ma már benne van az európai gazdálkodásban?
Hát sajnos nincs benne, ez egy teljesen jogos kérdés. Ugye ezt mi valahogy adottnak feltételeztük, és a menekült válságnak, minden válságnak van haszna, a más nem, hogy ráébreszt arra, hogy hol vannak a gyengességek. Az egyik haszna az, hogy az a fajta naív közelítés, hogy mi úgy gondoltuk, hogy az Európai Uniónak a külvilága az olyan országokból áll, amelyiknek más dolguk sincsen, mint az, hogy olyanok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk, hogy ott az a elvárás, hogy minél inkább hasonuljunk, mert hogy ők hasonuljanak mi hozzánk, hogy a demokrácia, a piacgazdaság, az árstabilitás, az átláthatóság, a korrupció leküzdése és hasonló értékek mentén alakítsák a maguk viszonyait. Hát ez kiderült, hogy nem így van. Most nem kell végigmondanom Ukrajnától Szíriáig és Egyiptomtól Algériáig azoknak az országoknak a sorát, amiknek a sorsa egészen más irányt vett, és hát különösen kiemelkedő jelentőségű az Egyiptom mellett Törökország, amelyik ugye a 2000-es évek elején valóságos tagjelöltként szerepelt, komolyan fölmerült az a gondolat, hogy a mostani kormánypárt, az ottani jog és igazságosság párt, ugye az a nevük, mint a lengyeleknek, hogy igazságosság és fejlődés pártja, AKP, hogy ők egy moderált, egy visszafogott iszlamista ideológiával és nyugati típusú, ha tetszik, neoliberális gazdaságpolitikával fölfuttatják ezt az országot, és az unió részévé válva az Európa kirakata lesznek a Közel-Kelet felében, mutatva azt, hogy igen, egy iszlám többségű országban is lehet eredményes gazdaságpolitikát folytatni. Most tehát ilyen-olyan okoknál fogva a török fejlődés egészen más utat vett, ugye különösen a tavalyi pucs kísérlet óta a 2016 most már ugye más, már több mint egy éve volt 2016 júliusában a a pucs kísérlet, hát azóta nagyon nyíltá vált az, hogy egészen más irányba mennek, egy központosított elnöki rendszert, sok tekintetben Oroszországot idéző elnöki rendszert építenek ki, a gazdaságban is erősödik az állami befolyás, Törökország magát a kelet és nyugat közötti hídként értelmezi, és semmiképpen sem próbál a nyugathoz hasonulni, úgyhogy Törökország az egyik nagyon szembetűnő példája annak, hogy ők nem akarnak olyannak lenni. Egyiptom a katonai kormányzás visszatérése után hasonlóképpen láthatólag egy más irányt vett. Az egy Tunéziát, ha levesszük, akkor nincs is a környezetben olyan ország, amelyik valóban mélyen a nyugati értékrend felé orientálódna. Annak pedig ugye velejárulja az, hogy vannak kisiklott államok, elsősorban Líbia és Szíria, de hát azt gondolnám, hogy Irak is sok tekintetben ilyen. Ugye ezekben az országokban nem működik az állam, ahol nem működik az állam, ottan, ahogy Hobbes mondta, folyik mindenki harca mindenki ellen, hát onnan menekülnek az emberek, vagy azokkal a területeken keresztül, és hát ennek az egész térségnek, békének a fenntartása, ez nincs magától megoldva, hogy ezt egy évtizeden naív módon sokan gondolták, és ilyen értelme nincs benne még mindig a béke ára a mostani kiadásokban. Én egész biztos vagyok benne, hogy hát nem csak a határvédelemre, hanem a körülöttünk levő országoknak a stabilizálására a következő időszakban, már az idei évet is beleértve, a korábbiaknál lényegesen többet kell költeni, mert az nem megoldás, hogy elsüllyesztjük a hajókat, amin a menekültek vannak, hanem hát ezen túlmenően valami fajta életlehetőséget kell biztosítani az ottani embereknek, oda a küldő országokban, tehát ugye ez azért Nigériától Eritreáig tart, meg kell teremteni a feltételeit a határőrizetnek is, de hát annak, hogy ott legyen valami fajta munkalehetőség. Ez pénzbe kerül, beruházásba kerül, és ezt az Európai Unió egyenlőre még nagyon korlátozott mértékben valósítja meg. Hoztak erre vonatkozóan egy határozatot az Európai Parlamentben 2016. októberében, de pénzt nem hagyták jóvá, mondván, hogy ám de ott az országoknak a vezetése korrupt. Most én nem biztatok senkit arra, hogy korrupt kormányok zsebébe pénzt tegyenek, de hát pénz nélkül a menekült válságot kezelni nem lehet, és hát adott esetben még mielőtt ott megoldanák a gazdasági fejlődés és elmaradottság összes problémáját, határozott lépéseket kell tenni a kormányzat megerősítése és a foglalkoztatási lehetőségek javítása érdekében, ami nincs ingyen.
Egyébként, ha ezt az összes költséget nagyjából számba vesszük, nyilván nem számszerűsítve értem én ezt, hanem ha számolunk ezzel, akár a biztonság költségeivel, akár a küldő országok gazdaságának a megsegítésének a költségeivel, akár a menekültválság európai költségeivel, a menekültek egészségügyi ellátásával, szociális ellátásával, mit jelentett ez az Európai Unió gazdasági növekedése szempontjából például, vagy a gazdaságok működése, mozgástere szempontjából?
Én azt hiszem, hogy itt most lehet azt mondani, hogy ezt esélynek kell tekinteni. Ugye azt hinném, hogy például ezeket a küldő országok, a fekete-afrikai országok tekintetében nem az az elsődleges, hogy mindenféle nagy programokat hajtsanak végre, hanem nagyjából három területre lehetne költeni, és mindegyik pozitív hatással lehet az európai gazdaságra. Az első a mezőgazdasági kivitelnek a liberalizálása. Tehát ezeknek az országokban ilyen-olyan okoknál fogva még mindig kétharmados, háromnegyedes, vagy még nagyobb részaránya a mezőgazdasági kivitel. Az egy kimondottan mulatságos, amikor az európai csokoládé termelő érdekeire hivatkozva a kakaóba behozatalát ugye korlátozzuk, mert hogy ugye elvédjük a hazai termelést. Hát ugye ezt abba kell hagyni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, sokféle termék van, ami onnan behozható olcsón és versenyképes módon, és nem kell hozzá semmi azon kívül, hogy beengedjük. Egy. Kettő. Én azt gondolom, hogy az európai egészségipar számára az ottani közegészségügyi viszonyoknak a megjavítása egy óriási lehetőség. Rövidre fogva, míg mondjuk a Bush kormány idején mindenki az AIDS elleni küzdelemmel volt elfoglalva, ami rendkívül költséges és kevésbé hatékony, ugyanebből a pénzből 6-8-szor annyi gyereket be lehet oltani mondjuk malária ellen, ami azon a éghajlaton az egyik legfontosabb halálozási oka 2 és 10 év közötti gyerekeknek a körében. Ez nyilván az európai egészségiparnak egy lehetőséget jelent, és hát a harmadik, én azt gondolom, hogy a határőrizet megerősítése az nem egyszerűen ilyen szép szavakból áll, az egy szakma, ahol hát szaktudásra is, meg mindenféle eszközökre is szükség van, ez a hadipar számára egy lehetőség. Ezen a három területen azt gondolom, hogy viszonylag kevés pénzzel nagy eredményt lehet elérni anélkül, hogy itt alapvetően új struktúrákat kellene kialakítani, amit azért hangsúlyoznék, mert hogy van egy ilyen szerintem félrevezető vita, hogy majd, ha megoldottuk a világ összes problémáit, beállt az örök béke, akkor majd ugye nem lesznek menekültek, ezt én naivitásnak tartom. Ez egy kezelhető probléma, hogyha kiemeljük azokat a pontokat, amik a legfontosabbak, és azt hinném, hogy mind a három, amint említettem, tehát a mezőgazdaság, amiben ugye a bevitel, a jólét forrása, az egészségipar és a hadipar számára ezek lehetőséget jelentenek. Ilyen értelemben ez nem feltétlenül vesz le a gazdasági növekedésből, hanem ellenkezőleg ez hajtóerőként tudna működni.
Látszik arra a szándék, vagy másként mondom, azok az intézményi változások, amelyekről ön beszélt a beszélgetésünk legelején, tehát amit említett, hogy az Európai Unió 2008-as válság óta jelentős mértékben átalakult, alapvető szinteken átalakult. Ezek a mechanizmusok, a mostani rendszer képes ezt kezelni? Egységesen ön szerint, hogy ezek a lehetőségek megjelenjenek?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát én csupa olyan javaslatot fogalmaztam meg, amit a mostani szabályok mellett, kellő akarat mellett végbe lehet vinni. Tehát én azt hiszem, hogy az most egy nagyon fontos dolog lenne, hogy akkor, amikor arról van szó, hogy a Niger, Csád vagy Eritrea határvédelmét megerősítjük, akkor nem ez az alkalom, hogy lefolytassuk azt a vitát, hogy korrupt-e ott a kormány, és hogy megsértik-e ott az emberi jogokat. Tudjuk, hogy a kormány korrupt, és megsértik az emberi jogokat. Mégis, ha van valamilyen határvédelem, akkor az eredményt tud elérni. Líbiában is, amikor mind a két kormánya az olaszok megállapodtak, akkor kiderült, hogy ja, hát ha van kormány, akkor az embercsempészet nem tartozik az emberi jogok közé, akkor azt vissza lehet szorítani egy ötödére ahhoz képest, ami 2017-es évnek az első negyedében volt. Én azt hinném, hogy ezekben a dolgokban lehet előrelépni anélkül, hogy alapvető változásokat vinnének végbe. Az persze előfordulhat, és ezt el kell mondani, hogy ugye, hogy erre pénz jusson, ahhoz meg kell csapolni a meglévő kiadási tételeket. Ugye minél inkább arra gondolunk, hogy Anglia kilépése az a finanszírozásnak a visszaszorulását is fogja jelenteni. Ez ugye azt jelenti, hogy a meglévő nagy kiadási tételeket, mindenkelőtt a mezőgazdaság és a területfejlesztésnek a céljait, amiben nagyon nehéz látni, hogy mi az a hozzáadott érték, amit az uniós fejlesztések hoznak, ebből kell elvenni, és arra a célra, ami biztos, hogy közös cél, tehát ez a határvédelem, Európai Unió szomszédságának a stabilizálása, erre kell nagyon sokkal többet költeni.
Mindezek után ön hogy látja, most sommásan kellene meghatározni, akkor 2018-ban a magyar gazdaság előtt milyen pálya áll, mennyire kedvező az a, hogy a külpiaci pálya, amire készülhetünk?
Én azt hiszem, hogy itt van egy, most jelenleg kedvező a külpiaci környezet, ugyanakkor ez a kedvező környezet, ez kockázatokkal terhes, tehát mint ahogy egy háztartás vagy egy cégnek a költségvetésében vagy a tervezésében is, az áterv mellett, ami minden sikerülni fog, minden tervünk beteljesül, minden üzletünk sikeres lesz, egy B-tervet is érdemes kialakítani. Mi történik akkor, hogyha ezek a folyamatok kevésbé kedvezőek? Gondolok elsősorban az amerikai kamatemelésre, ami megindult, és ami kiszívja a feltörekvő piacokról a pénzt. Gondolok arra, hogy a politikai feszültségeknek biztos, hogy lehet gazdasági hatása mindazokról, amikről beszélünk, És harmadikként én azt gondolom, hogy most ugye ilyen 70 dollár körül van az olajára, ez nem nagyon magas történelmileg, de magas ahhoz a 40-45 dollárhoz képest, ami a tavalyi év elejét jellemezte. Ugye ennek van árfelhajtó hatása, nem az egy az egybe, de azért erre készülni kellene.
Csaba László közgazdász akadémikus, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.